Második fejezet. Jézus elfogatása. Júdás és a csapata. Júdás valójában árulásának más kimenetelét várta, mint ami történt. Azzal, hogy Jézust a farizeusok kezére játszotta, meg akarta szolgálni árulásának bérét, és tetszeni akart nekik. Jézus elítélésére és megfeszítésére azonban nem gondolt, ez nem állt szándékába. Csak a pénz lebegett a szeme előtt, és már hosszabb ideje egyezkedett az alattomosan kémkedő farizeusokkal és szadduceusokkal, akik hizelgéssel biztatták az árulásra. Júdás belefáradt a fáradtságos, vándorló, üldözött életbe. Az utolsó hónapokban az alamizsnák megdézsmálásával alapozta meg árulását. Majd amikor Magdolna megkente Jézust, ez a pazarlás végleg fölcsigázta fösvénységét, és megadta számára az utolsó lökést. Ő mindig Jézus földi országában, és azon belül tekintélyes, rangos hivatalban remélt, és amikor ez a remény csak nem akart teljesülni, vagyont akart gyűjteni magának. Júdás látta, hogy a nehézségek és az üldözések erősödnek, és úgy gondolta, hogy a végkifejlet előtt jóban lesz Jézus előkelő hatalmas ellenségeivel, mert úgy látta, Jézusból nem lesz király. A főpap azonban és az előkelő templomi férfiak olyan emberek voltak, akik nagyon a szemébe világítottak, ő pedig egyre inkább azokkal a közvetítőkkel került kapcsolatba, akik minden módon hizelegtek neki, és nagy biztonsággal mondogatták, Jézus ügye semmi esetre sem fog már sokáig tartani. Az utolsó napokban is nyomában voltak Betániában, és Júdás egyre mélyebbre merült romlottságában. Az utolsó napokban szinte lejárta a térdét, hogy a főpapok a cselekvésre bírja. Ők azonban nem akartak kötélnek állni, és különleges megvetéssel kezelték. Azt mondták, túl rövid az idő az ünnep előtt, csak tumultust és zavart keltenének az ünnepen. Csak a főtanács vette némileg figyelembe Júdás javaslatát. Az istentelen áldozás után a sátán egészen birtokába vette Júdást, ő pedig ment, hogy megtegye a szörnyűséget. Először azokat a közvetítőket kereste, akik eddig állandóan hizelegtek neki, és most is képmutató barátsággal fogadták. Mások is csatlakoztak hozzájuk, Kaifás és Annás is, de ezek nagyon megalázóan és gúnyosan kezelték. A siker kérdésében határozatlanok és bizalmatlanok voltak, mert Júdást nem tartották megbízhatónak. A pokol birodalmát is megosztottnak láttam. A sátán a legártatlanabb halála által akarta a zsidók vesztét. Jézus, a bűnösök megtérítője, a szent tanító, az üdvözítő, az igaz halálát akarta, akit gyűlölt, ugyanakkor belső rémületet érzett Jézus ártatlan halála miatt, aki nem vonakodott, és nem akart megmenekülni. Irigyelte tőle az ártatlan szenvedést, és láttam, hogy az ellenlábas egyik oldalon a Jézus árulója körül összegyűlt ellenségeibe haragot és gyűlöletet áraszt, a másik oldalon egyesekben olyan gondolatot ébreszt, hogy Júdás gazember, gonosztevő, továbbá, hogy az ünnep előtt a bírósági eljárást nem tudják befejezni, és a szükséges tanukat Jézus ellen nem tudják összegyűjteni. ellentétes nézeteken vitatkoztak a meghozandó határozat felől, és többek között megkérdezték Júdástól, el is tudjuk őt fogni? Nincs fegyveres csapat körülötte? És a gyalázatos áruló felelte, nincs fegyveres csapat körülötte, egyedül van a 11 tanítvánnyal, ő maga teljesen bátortalan, a 11 pedig gyáva. Azt is mondta nekik, hogy vagy most fogják el Jézust, vagy soha, mert újabb alkalma neki nem lesz, hogy a kezükre adja, mert ezek után nem térhet vissza hozzá. Az utolsó napokban, és ma is, a többi tanítvány és maga Jézus is világosan céloztak őrá. Úgy tűnik sejtik az útjait, és ha visszatérne hozzájuk, minden bizonnyal megölnék. Azt is mondta, hogy ha Jézust most nem fogják el, eltűnik, és követőinek nagy seregével fog visszatérni, és királlyá kiáltatja ki magát. Ezzel a fenyegetéssel Júdás végül célba ért. Elfogadták a javaslatát, hogy Jézust az ő vezetésével elfogják, és Júdás megkapta az árulás bérét, a 30 ezüstöt. Ez 30 nyálvalakú, félkörös végén átlyukasztott ezüstlemez volt, amelyek egy gyűrű fogott össze. Ezekbe a lemezekbe jelek voltak verve. Most már, amikor Júdás érezte állandó, megvető bizalmatlanságukat, gőgje és kérkedése arra indította, hogy a pénzt áldozatul kínálja nekik a templom számára, és így igaz, önzetlen embernek bizonyuljon. Ők azonban a vérdíjat, mint aminek nincs köze a templomhoz, visszautasították. Júdás ezt a mély megvetést érezve nagy haragra gerjedt. Ezt nem várta. Árulásának gyümölcsei kezdtek mutatkozni, még mielőtt teljesen végrehajtotta volna, de már túlságosan közéjük keveredett, már a kezükben volt, és többé nem tudott szabadulni. Szigorúan figyelték, és már nem tévesztették szem elől, amíg részletesebben ki nem fejtette Jézus elfogásának tervét. Az árulót most 3 farizeus lekísérte a templomőrök egyik csarnokába, akik között nem csak zsidók, hanem mindenféle keverék népből is voltak. Amikor mindent megbeszéltek, és a katonákból a kellő létszámot összeszedték, Júdás a farizeusok egyik szolgájának kíséretével először a cenákulumhoz futott, hogy jelezze, ott van-e még Jézus, mert akkor a kapuk megszállásával könnyen elfoghatnák. Ezt a hírt az őt kísérő szolgával akarta megüzenni. Már előzőleg, amint Júdás az árulás bérét megkapta, valaki lement, és elküldött 7 rabszolgát, hogy hozzák el a Krisztus keresztjéhez szükséges fát, és készítsék elő arra az esetre, ha elítélik, mert holnap a beköszöntő húsvét ünnepe miatt erre nem lesz idő. Ők a fát elhozták a 4 órányi távolságban lévő helyről, ahol a templom építése szükséges faanyaggal együtt egy hosszú, magas fal mentén az építési területen feküdt, és elcipelték Kaifás bírósági épülete mögött egy térre, hogy megmunkálják. A kereszt törzse egykor, mint élő fa, a Jozafát völgyében a Kidron patak mellett állt, és amikor kidőlt, hidat alkotott a patakon. Amikor Nehemiás a szent tüzet és a szent edényeket elrejtette a Betesdatóban, az üreget egyéb fatörzsekkel együtt ezzel fette be. Később kiemelték és félredobták. Részben, hogy Jézust királyként megcsufolják, részben látszólag véletlenül, de igazán Isten tervei szerint a keresztet egész különlegesen készítették elő. A feliraton kívül ötféle fából állt. A keresztre vonatkozóan még sok részletet és azok jelentését láttam, de az elmondottakat kivéve mindent elfelejtettem. Júdás visszatérve mondta, hogy Jézus már nincs a cenákulumban, de bizonyára megszokott imádkozó helyén, az olajfák hegyén van. Azt sürgette, hogy csak egy kis csapatot küldjenek vele, nehogy a mindenütt leselkedő tanítványok fölfigyeljenek, és zendülést kelthessenek. 300 férfi azonban szállja meg a templomtól délre fekvő városrészt, Ofel kapuit és utcáit, és a Milló völgyet föl egészen Annás, Sionon lévő házáig, hogy a visszatérő csapatnak, ha szükséges, erősítést tudjanak adni, mert az Ófelen lakó csőcselék Jézus követője. A gyalázatos áruló arról is beszélt, mennyire ébernek kell lenniük, hogy Jézus el ne tűnjön előlük, mert megemlítette, hogy titkos tudományával a hegyekben hányszor eltűnt, és vált láthatatlanná kísérői számára. Azt is javasolta nekik, hogy lánccal kötözzék meg, és közben varázsigéket mondjanak, nehogy Jézus széttépje a kötelékeket. A zsidók azonban mindezt megvetően elutasították, és mondták, nem hagyjuk, hogy rászedj minket, és ha a kezünkben lesz, meg fogjuk tartani. Júdás megbeszélte a csapattal, hogy előttük megy be a kertbe, és Jézust megcsókolja és üdvözli, mint a teendőiből barátként és tanítványként térne vissza, és akkor hatoljanak be a katonák, és fogják el Jézust. Ő azonban úgy fog viselkedni, mintha a katonák véletlenül érkeztek volna, és mintha többi tanítvány, ő is menekül, és ott sem volt. Végül arra is gondolt, hogy verekedés támadhat. Az apostolok védekezhetnek, és Jézus eltűnhet, mint ahogyan már többször megtette. Ezt a gondolatot a Jézus ellenségei részéről tapasztalt megvetés és bizalmatlanság leküzdése ébresztette benne, mert már teljesen átadta magát a sátánnak. Azt sem akarta, hogy a nyomában járók bilincseket és köteleket hozzanak magukkal, vagy hogy közönséges poroszlók jöjjenek velük. Látszólag teljesítették akaratát, de úgy jártak el, ahogyan egy becstelen árulóval szemben szükségesnek tartották, akiben nem bíznak, és amikor megtette a dolgát, félredobják. Külön kioktották a katonákat, hogy jól figyeljék Júdást, szem elől ne tévesszék, és ki ne csusszon a kezük közül mindaddig, amíg Jézust meg nem kötözték, mert ezért fizettek neki. És félő, hogy a gazember a pénzzel meglép, és az éjszakában Jézust vagy nem tudják elfogni, vagy mást fognak el helyette, és akkor az egész vállalkozásból csak zavargás és fölkelés támadhat a húsvét ünnepén. A csapat, melyet Jézus elfogására kiválogattak, 20 zsoltosból állt. Részben a templom őrségből, részben Annás és Kaifás zsoldosaiból. Majdnem úgy voltak öltözve, mint a római katonák. Hegyes sisakot viseltek, és a mellényükről, a csipőjük körül, mint a rómaiaknál, szíjak lógtak. Őként a szakálluk különböztette meg őket a rómaiaktól, akik Jeruzsálemben csak pofaszakált viseltek, álluk és szájuk azonban csupasz volt. Mind a 20-nak kardja volt, csak néhánynál volt lándzsa. Póznákon tűzkosarakat és szurokfáklyákat vittek, de amikor megérkeztek, csak egy világító serpenyőt gyújtottak meg. Eredetileg nagyobb csapatot akartak Júdással küldeni, de ellenvetését, hogy a sokaságot az olajfák hegyéről a völgy felett túl könnyen észre lehet venni, elfogadták. A csapat nagyobbik része tehát Ófelben maradt, a mellékutakon és a városban űrhelyeket állítottak, hogy az összefutást és a mentési kísérleteket megakadályozzák. Júdás a 20 zsoldossal előre ment. Ezeket azonban bizonyos távolságban 4 aljas poroszló követte kötelekkel és bilincsekkel. Néhány lépéssel mögöttük jött az a 6 hivatalnok, akikkel Júdás már hosszabb ideje egyezkedett. Egy előkelő pap és Annás bizalmasa, Kaifás egy bizalmasa, továbbá 2 farizeus és 2 szadduceus, akik Heródes pártiak is voltak. Valamennyien Annás és Kaifás leselkedő, csúszó-mászó és talpnyaló kiszolgálói, és az üdvözítő leggonoszabb, titkos ellenségei voltak. A 20 katona egész barátságosan ment Júdással addig a helyig, ahol az út beért a Getsemane kert és az olajfák kertje közé. Itt nem akarták egyedül előre engedni, hangnemet váltottak, és parancsolóan és szemtelenül léptek föl.